ami Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Ámen.
A mi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk János apostol első levelének 4. részéből, a 7. verstől a 16. versig, és az 5. rész 6. versétől a 13. verséig terjedő igeszakaszból. Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet az Istentől van, és mindaz, aki szeret, az Istentől született, és ismeri az Istent. Aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent, mert az Isten szeretet. Azáltal lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött fiát elküldte az Isten a világra, hogy éljünk általa. Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket az Isten, nekünk is szeretnünk kell egymást. Az Istent soha senki nem látta. Ha szeretjük egymást, az Isten bennünk marad, és az ő szeretete teljessé lett bennünk. Erről ismerjük meg, hogy benne maradunk, és ő mi bennünk, mert a maga lelkéből adott nekünk. És mi láttuk és bizonyságot teszünk, hogy az Atya elküldte a fiút a világ üdvözítőjéül. Aki vallja, hogy Jézus az Istennek fia, az Isten megmarad abban, és ő is az Istenben. És mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Az Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is ő benne. Ez az, aki víz és vér által jő vala, Jézus a Krisztus. Nem csak vízzel, hanem vízzel és vérrel. És a lélek az, amely bizonyságot tesz, mert a lélek az igazság. Mert hárman vannak, akik bizonyságot tesznek a mennyben. Az Atya, az Ige és a Szent Lélek, és ez a három egy. És hárman vannak, akik bizonyságot tesznek a földön, a lélek, a víz és a vér, és ez a három is egy. Ha elfogadjuk az emberek bizonyságtételét, az Isten bizonyságtétele nagyobb. Mert az Isten bizonyságtétele az, amellyel bizonyságot tett az ő fiáról. Aki hisz az Isten fiában, bizonyságtétele van önmagában. Aki nem hisz az Istennek, hazuggá tette őt, mert nem hitt abban a bizonyságtételben, amellyel bizonyságot tett Isten az ő fiáról. És ez az a bizonyságtétel, hogy örök életet adott nekünk az Isten, és ez az élet az ő fiában van. Akié a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Ezeket írtam néktek, akik hisztek az Isten fiának nevében, hogy tudjátok meg, hogy örök életetek van, és hogy higgyetek az Isten fiának nevében. Isten áldása legyen az ő igéjének meghallásán, szívünkbe fogadásán és megtartásán, hogy sok gyümölcsöt teremjünk az ő nagy nevének dicsőségére. Gyertek testvéreim, emeljük szívünket Istenhez, és imádkozzunk együtt eképpen. Atyánk Istenünk, áldunk és magasztalunk téged azért, hogy itt lehetünk újra a te szent házadban. Köszönjük neked, hogy az elmúlt héten is velünk voltál, és te voltál az őriző pásztorunk. Köszönjük, hogy megőriztél utainkon, köszönjük, hogy gondoskodtál testi-lelki szükségeinkről, és köszönjük, hogy te adtál a szívünkbe vágyat, hogy most veled találkozzunk, hogy tőled élő és éltető igét halljunk. Köszönjük, hogy ünnepet szentelhetünk neked, és köszönjük Szent Háromság ünnepét. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy te nem nézted a menny magasából tétlenül a mi harcainkat, a mi szenvedéseinket, a mi nyomorúságunkat, amelyeket a saját bűneink ellened való lázadásaink okoztak, hanem szabadítót küldtél nekünk Jézus Krisztusban, aki tökéletesen véghez vitte a mi megváltásunk művét. Köszönjük, hogy az ő érdeméért téged, világmindenség ura, atyánknak szólíthatunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy Te vagy az, aki közben jársz, most is értünk. Köszönjük, hogy tudhatjuk, hogy minden megvallott bűn, amit neked vallunk meg, és amire tőled kérjük a bocsánatot, az a te véred, a te golgotai halálod által eltöröltetik. És köszönjük neked, Úr Jézus, hogy te visszatértél a mennybe diadalmasan. Köszönjük, hogy az Atya jobbján ülsz, és onnan tartod fenn ezt az egész világot. Köszönjük, hogy te vagy a seregek ura. Azért imádkozunk, hogy légy valóságosan a mi urunk, a mi királyunk is, az életünk minden napján, a hétköznapjainkban is. Valósuljon meg a te királyi uralmad az életünkben. És köszönjük azt, Úr Jézus, hogy te nem hagytál bennünket árván, hogy a te szent lelked által újra eljöttél közénk, és a te szent lelked az, aki elvezet bennünket a teljes igazságra. Kérünk azért, Szentlélek Isten, hogy jelenléteddel ajándékozz meg bennünket, vezess el bennünket Krisztushoz, hadd ismerhessük őt, hadd szerethessük jobban, hadd szolgálhassunk jobban neki. Adj, kérünk, értő füleket, halló szíveket, és adj engedelmességet, hogy mindazt, amit itt meghallottunk, megértettünk, azt tudjuk megvalósítani a hétköznapokban is, hogy ne csak itt a templomban tartsunk Isten tiszteletet, hanem életünknek minden napja, minden perce Isten tisztelet, Isten dicsőítésére lehessen. Az Úr Jézus nevében kérünk, Atyánk, hallgasd meg imádságunkat. Ámen.
Istennek szent lelke, szállj le most miránk, és vezérelj el bennünket az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek lelkéig, hogy érthessük a te igéidet, és megelevenedhessünk a te jelenlétedben. Kedves szeretett testvérek, Istenünknek igéjét olvasom Lukács evangéliumának 3. részéből, a 21. és 22. versekből, és a 2. Korintusi levél 13. részének 13. verséből a következőképpen. Történt, hogy amikor az egész nép megkeresztelkedése után Jézus is megkeresztelkedett és imádkozott. Megnyílt az ég, leszállt rá a Szentlélek galambhoz hasonló testi alakban, és hang hallatszott a mennyből, te vagy az én szeretett fiam, benned gyönyörködöm. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Eddig Istenünknek írott igéje. Kedves szeretett testvérek, nagyon sokszor számot vet az ember a maga életével, és látni szeretnénk, ki az, aki az oldalunkon áll, ki az, aki értünk, vagy velünk együtt küzd és harcol. És mindig boldogító dolog az, amikor nem csak a földieket, nem csak az emberi segítségeket tudjuk számba venni, hanem azt a segítséget is, amely onnan felülről adatik. Mert ki is az, aki a mi oldalunkon áll? Maga Isten, aki értünk harcol. De vajon ismerjük ezt az Istent a maga szeretetében, megváltó, megszentelő munkájában? Hiszen ma Szent Háromság vasárnapján egészen közel szeretne jönni hozzánk az Atya, a Fiú és a Szentlélek, mint Szent Háromság, mint egy örök és igaz Isten, és szeretne minket bevezetni abba a titokba, amelyre nincs emberi logikai válasz, amelyet csak megtapasztalhatunk, amelyet csak Isten igéje és lelke által tudunk megkapni ajándékképpen. Mert maga a teremtő munkája az Atyának egy csodálatos ajándéka a mindennapi életünk számára. És mint ahogyan Isten a teremtés munkája után a 7. napon megnyugodott, és szemlélőjévé vált annak a csodálatos világegyetemnek, látható és láthatatlan világnak, amelyet megteremtett, a 7. napon megnyugodott, és azt mondta, hogy íme minden igen jó. Csodálta mindazt, amit megalkotott. És a pünkösd utáni vasárnapon, Szent Háromság vasárnapján, ezen a nyugodalom napon most mi is bevonulhatunk az Istennel való együtt gyönyörködésnek abba a szent misztériumába, amikor megnyugodva minden munkánktól az Isten házába, gyönyörködhetünk mindazok fölött az isteni döntések és isteni megváltó munka fölött, amely tökéletes, amelynek nincsen híja egy sem, mert az Atya teremtett, gondot visel, fenntart, a Fiú az, az Úr Jézus Krisztus, aki megváltott, aki megszabadított minket, a haláltól és a gonosz minden erejétől, s a Szentlélek Úristen az, aki pártfogóként az igazságra szeretne elvezetni minket, és szeretne élő közösségre vinni minket az Atyával és a Fiúval. Ez a csoda az, amely ma ránk vár, de ki is ennek a csodának a részese, ami mennyei atyánként. És amikor a szánkba vesszük ezt a szót, hogy Atya, amikor kimondjuk ezt, akkor egy jó érzés tölti el a lelkünket, hiszen az az Isten, aki a mennyben lakozik, de mégis a megtört és az alázatos szívűvel is együtt van, ebben a szóban teszi magát a megfoghatatlan, a megközelíthetetlen Isten megfoghatóvá, és érthetővé, hogy kivé szeretne válni az életünkben, Atyává. Az Úr Jézus mondja majd, hogy Abbá, Atya, ő érette tudunk majd így kiáltani, ilyen gyermeki bizalommal menni majd az Atyához. De ezt az Atyát senki sem látta, csak az egyszülött Fiú. Éppen ezért is van tőlünk talán távolabb az ő személye. Viszont nagyon sokan hallhatták őt. Hallhatta őt az első emberpár. Maga Ádám is átélhette a mennyei Atya számon kérő és utána menő hangját, hol vagy Ádám, amikor a bűneset után közvetlenül elrejtőztek a fák lombjainak a takarása közé. Ádám nem bújhatott el, az Atya utána ment, mint ahogyan Füle Lajos mondja csodálatos versében, hogy Isten fut az ember után. Igen, megy, vérét hullatva, végtelen szerelmétől vezérelve, mert Isten szeretett, és amikor elindul az ember felé, szeretetében indul el, hogy ma is itt legyen mi közöttünk és a mi szívünkben. Ezt az Atyát hallhatta Jákób is, akinek hangzott az ige, hogy ne félj, mert én veled vagyok, hogy megőrizzelek. Így hallhatta az Atyát Mózes, akinek kijelentette magát Isten az égő csipkebokorban, és ezt a lényeget jelentette ki számára önmagáról, hogy vagyok, aki vagyok. És ez a titok. Onnan fogjátok megtudni, hogy én ki vagyok a számotokra, hogy veletek vagyok, veletek megyek, veletek szenvedek, veletek örvendezek. S valljuk be őszintén, mi is sokszor ebből és innen ismerjük fel a mi atyánkat, a mi teremtőnket, gondviselőnket és fenntartónkat, hogy velünk együtt jön az úton. És amikor visszatekintünk a megtett útra, akkor ott van a szívünkben a hála. Gondviselő jó atyám vagy, jó én édes Istenem, látom én, hogy minden elhagy-e világon, csak te nem. Hozzád vágyom, benned élek, mástól üdvött nem remélek. Ő a mi gondviselő szerető atyánk, aki szeretetéből küldi felénk a Fiút. Azt az Úr Jézus Krisztust, aki azt mondja magáról, hogy senki sem mehet az Atyához, csak is én általam. Ő az, aki az Isten szeretet lényeként eljött hozzánk, hogy felvegye a mi por, halandó testünket, magára öltötte, s annyira közel jött hozzánk, hogy oda megy keresztelő Jánoshoz, a Jordán vizéhez, belegázol abba a folyóba, ahol a bűnösök vallották meg bűneiket, és a bűnbánat keresztségét gyakorolva, fennhangon megvallották mindazokat a bűnöket, amelyeket Isten a szeretet ellen elkövettek. És amikor keresztelő János megkeresztelte őket, és alá merültek a vízbe, ez azt jelképezte, hogy az az élet, amit eddig éltek, meghal. Elmúlik, a halálnak a részévé válik, a mulandóságé. És az az új arc, az az új ember, aki az újjászületés fürdőjéből, a keresztség vizéből előjön, az a Krisztus embere, új élet. És ez egyben eljegyzés is arra, hogy új életben kell járnunk, mégpedig az Atyával, a Fiúval és a Szentlélekkel, a dicső szent háromsággal. Ezt az Úr Jézust azonban látták gyermekként. Nagyon jól tudjuk, hogy a karácsonyi örömhír mindenki szívét meg tudja melengetni, hiszen az Úr Jézus születése egy csecsemőnek az érkezését, egy ártatlan, egy kiszolgáltatott gyermeknek az érkezését tárja elénk. Aztán láthatjuk őt úgy, mint ahogyan 8 napos korában felviszik, hogy körülmetéljék a templomba, hogy a zsidó népnek szövetségesévé váljék az Isten szövetségén belül, mint ahogyan mi is hozzuk a gyermekeinket megkereszteltetni, hogy az Isten szövetségének részeseivé válhassanak. Aztán láthatjuk az Úr Jézust 12 esztendősen a templomban, ahogyan vallást tesz az ő hitéről. Sőt, itt már arról is hallunk, amikor szülei hazaindulnak, s ő pedig ott marad a templomban, s majd szemrehányóan kérik tőle számon, hogy tehetted ezt mi velünk? Az Úr Jézus ennyit mond, avagy nem tudjátok-e, hogy nekem az én mennyei atyám dolgaival kell foglalatoskodnom. Gyönyörűen bomlik ki előttünk a mennyei atyának, és az ő fiának az a szoros kapcsolata, amely a Szent Háromságon belül együttműködő és éltető kapcsolat. És láthatjuk az Úr Jézus gyógyítóként, tanítóként, akit sokan keresnek fel, bánattal, különböző betegségekkel. Gondoljunk csak arra, mi ment végbe a vérfolyásos asszony életében, hogy eljut arra a minimumra, ha csak megérinthetem a ruhája szegélyét, hiszem, hogy meggyógyulok. Igen, Isten ereje, szeretete, a Szent Háromság Isten jelen valósága lett hallhatóvá és láthatóvá az Úr Jézus Krisztusban. Mit élhetett át az ak Simeon, akiben ott munkálkodott az Atya, a prófétai igék által, a törvénynek, az Isten szeretett törvényének a tápláltatása által. Aztán ott volt a Szentlélek által neki adott ígéret, hogy nem hal meg addig, amíg meg nem látja Izraelnek üdvösségét, a világ üdvözítőjét. És azt halljuk, hogy Szentlélektől vezetve fog majd felmenni a templomba, s arról is hallunk, hogy amikor meglátja az Úr Jézust, kit is lát benne. Azt mondja, mostan bocsátod el, Uram, a te szolgádat ígéretet szerint, mert látták az én szemeim a világ üdvözítőjét. Hit által látni Jézust, annyit jelent, hogy látom az üdvösséget, látom az életet, és boldog az az ember, kedves testvérek, aki ezzel a hitbeli látással tudja élni a mindennapjait, hogy nem csak a gondokat látom, nem csak a problémás embereket, nem csak önmagam nyomorúságát, hanem látom hitáltal azt a Krisztust, aki látta az Atyát, és azt az Úr Jézust, aki arról tesz vallást, hogy én és az Atya egy vagyunk, nem azonosak, egyek. Ez a mi nagy örömhírünk. És amikor erre az Úr Jézusra rátekint a kételkedő Tamás, hittel, miután 8 nap múlva a feltámadott Úr ismét elmegy a tanítványi közösségbe, a kételkedő szavaival hívja majd a kishitű tanítványt, jöjj, és nézd meg az én sebeimet a kezemen és az oldalamon. És ez a Tamás, amikor lát és hisz, így kiált fel, én Uram és én Istenem. Lát és hisz. Az Úr Jézus azt mondja, boldogok, akik nem látnak, és mégis hisznek. Éppen ezért kell, hogy hálát adjunk a Szentlélek Úristenért, azért a csodálatos munkáért, hogy hihetünk, hogy megnyílhat a lelki szemünk, hogy lelki módon képesekké válhatunk arra, hogy lelki emberekként gondolkodjunk, és hogy Szentlélek által vezérelt életekké legyünk. Mindenkit betölt valami, valamilyen erő, valamilyen elképzelés. Boldog az az ember, akinek a Szentlélek a vezérlő ereje. Mert az, hogy van gondviselő mennyei jó atyánk, az egy boldog örömhír. De az, hogy van egy megváltó, szabadító Krisztusunk, aki értem és helyettem odaállt a bűnösök közé, és megkeresztelkedett én helyettem is, én miattam is, és magára vette a keresztet. Igen, mi sokszor úgy gondoljuk, hogy az Úr Jézus a keresztet nagy pénteken veszi a vállára. Nem. A megkeresztelkedésekor. Ott válik láthatóvá, érthetővé, hogy ő igent mondott a mennyei atya tervére és akaratára, az Isten szeretetben meghozott döntésére. És Isten azt a döntést hozta meg, amikor ránézett a mindenkori emberre, hogy szeretem, és vele akarok lenni. Értjük-e, hogy ez az örök Isten ma is milyen döntést hoz meg értünk, amikor ránk néz? Akár egy Isten tiszteleten belül az döntötte el felőlünk, hogy örök szeretettel szeret. Az döntötte el, hogy veled megyek. Az Ószövetségen keresztül át egészen az Új Szövetség lapjainak végéig. Arról a bizonyságtételről hallunk, hogy úgy szerette az Atya Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János apostol is ezért írja a szeretet apostolaként a levelet. Azt akarom, azt szeretném, írja, hogy ti, akik hisztek a Krisztusban, tudjátok, hogy örök életetek van. Sohasem felejtem el, annak idején egy világmissziós konferenciára készültünk, és gyerekfejjel, 14-15 éves lehettem. Édesanyám némi aggodalommal engedett el Hollandiába, és a testvér gyülekezetből is jöttek néhányan a kis családból, és a lányok bátran feltették édesanyámnak a kérdést, hogy van örök élete? És édesanyám akkor szembesült ezzel, és boldogan mondta, hogy remélem. És mondták, hogy nem remélni kell, tudni kell. Azt mondja az apostol, azt akarom, tudjátok, hogy nektek örök életetek van. Van, amit remélnünk kell, van, amiben bizakodnunk kell, van, amit tudnunk kell. És ezt tudnunk kell, hogy aki él a fiú, azé az élet. Amikor Pál apostol azt mondja, hogy az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme és az Atya szeretete legyen ti veletek, az azt jelenti, hogy legyen veletek a fiú amnesztiája, az ő kegyelme, az ő megbocsájtó irgalma. Feljegyeztek egy történetet, amelyet talán már egy alkalommal az esti Isten tiszteleten el is mondtam, de szeretettel hozom ide, hogy volt egy fiú, akinek a viszonya nagyon megromlott az édesapjával, és ez azt jelentette, hogy az édesapjával nagyon csúnyán beszélt, olyan döntéseket hozott az életében, számtalanat, amely az édesapja szívét megszomorította, és gyakorlatilag megszakadt közöttük a kapcsolat, és a gyermek elköltözött messzire. Aztán az életében az Isten munkálkodott, megváltoztatta a gondolkodásmódját, új szívet adott neki, és így a fiúnak az első útja haza vezetett az édesapához. És amikor az édesapa meglátta a fiát, könnyekre fakadt, és utána még a fia ezt tetézte is, mert azt mondta, bocsáss meg nekem, édesapám, és elkezdte sorolni, hogy miket. És az apa megfogta a fia kezét, bevezette a hálószobájába, és a fia végtelen szomorúsággal sorolta tovább az emlékeket, amikkel megbántotta az ő drága édesapját, aki jó édesapa volt az ő életében. És a hálószoba ajtónak a hátsó részén ott voltak a szögek. Ahány bántó szóval, tettel megbántotta őt a fia, mindig egy szöget vert be abba a fa ajtóba, és hogyan a fia sorolta, hogy apám, bocsáss meg nekem ezért, és sorolta, az apa úgy húzta ki az ajtóból a szögeket, és mondta, hogy megbocsájtok, fiam, ezt is megbocsájtom. És amikor a fiú meglátta, hogy a végén hogyan néz ki az ajtó, akkor azért sírt, édesapám, tudom, hogy megbocsájtottál, de ez az ajtó hogy néz ki? Hát hogy nézhet ki a te szíved? A te szíved hogyan nézhet ki? ennyi fájdalom után, igen, mi emberek megpróbálunk megbocsájtani, talán odáig is megsegít minket az Isten, hogy eljutunk, hogy ezt is megbocsájtom. Őszinte szívvel gondolom, hogy megbocsájtom neked, de sajnos az emberi szív gyarló, és csak a Szentlélek Úristen tudja hegmentesen begyógyítani a mi lelkeinkben a sebeket, és egyedül csak az a mennyei Atya tud megbocsájtani teljes mértékben nekünk, aki az ő fia által adja nekünk az amnestiát, a megbocsájtást, bűneinek teljes elengedését, mert ő a hátunk mögé veti a mi bűneinket, és nem emlékezik meg többé róla. Ezt el nem tudjuk képzelni, mert adandó alkalommal azért csak oda dörzsöljük, csak visszavesszük az Úr asztaláról, és csak terítékre tesszük, hogy mit tettél te én velem, ilyen az ember. De Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek tud nekünk segíteni még a megbocsájtás, a szeretetnek a valódi gyakorlásában is. S miért? Mert az Úr Jézus magára vette már megkeresztelkedésekor a keresztet, a mi bűneinket. Rálépett arra az útra, amelyet az Atya örök tervében elvégzett. És amikor a Fiú meghozza a döntést az ő lelkében, hogy igen, Atyám, akkor azt halljuk, miközben imádkozik, hogy megnyílik az ég, és hallatszik a mennyei Atya csodálatos szózata, ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm, őt hallgassátok. Ez azt jelenti, hogy ez az én szeretett fiam, igen, az én fiam, aki felveszi a keresztet. Benne van az Atya hitelesítő szava, ez az én fiam, az én fiam így szolgál. Úgy elgondolkodtam rajta, hogy vajon mi hogyan hordjuk a keresztet, amit Isten ad nekünk. Nem sokszor zúgolódva, könnyek között? Sokszor azt nézzük, hogy lehetne megrövidíteni, hogyan lehetne megkönnyíteni, mindegy milyen áron sokszor. De jó lenne, hogyha a mennyei Atya szózata hangozhatna fölöttünk is, ez az én gyermekem Krisztusban, akiben én gyönyörködöm, mert felvette a keresztjét, amit neki szántam, hogy örök életre vezéreljem. Olyan jó lenne, ha a mi életünk fölött is, amikor felvesszük a keresztet, amikor hordozzuk a terheket, imádságos szívvel, mert ekkor nyílik meg az ég, ekkor hallatszik a mennyei Atya hangja, és ekkor száll alá a Szentlélek, ahogy olvastuk az Úr Jézus megkeresztelkedésekor, galambhoz hasonló testi formában, hogy megnyugodjék az Úr Jézuson. Milyen kegyelem, hogy mi is hordozhatjuk a Szent Lelket, hogy ahol Isten kitölti az ő Szent Lelkét, mint a mi életünkbe is, a testünkbe, amely tölcserép edény, és mégis Isten nem sajnálja az ő megelevenítő Szent Lelkét, hogy testünk a Szentlélek temploma lehessen, ahol a lélek kitöltetik, ott újulás, új teremtés veszi kezdetét. Láthatjuk ezt a tavasz kezdetétől fogva, hogy mit jelent a természet megújulása, mit jelent az új teremtés. De az Isten az ő lelkét az emberekre is ki akarja tölteni. Ezt ünnepelhettük az elmúlt vasárnap pünkösd ünnepében. És ahol az Isten lelke kitöltetik, ott új teremtés, újulás van testestől, lelkestől, és hallatszik az Isten igéje, íme újjá teremtek mindent. Boldog az az ember, aki a Szentlélek által közösségre tud lépni az Atyával és a Fiúval. Mert bár az Úr Jézus az, aki megnyitja előttünk a kegyelem kapuját, és az ő nevében mehetünk az Atyához, azt szokták mondani, a Szentlélek az, aki átemel a küszöbön, és elvisz az Atya trónusáig. És azt olvassuk az apostoli köszöntésben, amelyel az Isten tiszteleteinket zárni szoktuk, hogy az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya szeretete és a Szentlélek közössége, vagyis koinóniája legyen, maradjon veletek, közöttetek. Isten nem egy kéket akar magának. Isten közösséget formál a maga számára, mint ahogyan ő is titokzatos közösség, mint Atya, Fiú, Szentlélek, és mégis egy és örök igaz Isten. Talán olyan példához tudnám ezt hasonlítani, mint a nap, amelyet soha nem fogunk elérni, mert megközelíthetetlen. Igazából szemeinkkel szabadon bele sem tekinthetünk, amikor teljes erejéből fénylik, mert kárunkra válna szemünk épsége számára. Mégis a nap sugarai eljutnak a földre, ahogyan Jézus is eljutott a mi földi világunkba, s mint ahogyan a nap sugarai meleget árasztanak és életet, gondoljunk csak a fotoszintézisre, az élet beindulására, a napfény melegének erejére, éltetésére, ez a Szentlélek munkája az életünkben. Ez a Szent Háromság titka, és a Szentlélek tud bevinni minket az Atya, Fiú, Szentlélek Isten szentélyébe, a közösségbe, hogy részesedni tudjunk az Atya, a Fiú és a Szentlélek szeretetében és munkájában. Kedves testvérek, Szent Háromság vasárnapján hangzik az ige, hogy Isten hogyan szerette a világot, és az Isten szeretne közöttünk lakozni, és szeretne minket bevonni az ő közösségébe, mint gyülekezetet, mert el kell, hogy mondjuk őszintén, gyülekezeti közösség, élő közösség csak ott lehet, ahol a gyülekezet közösségben van a Szent Háromság Istennel. Igazi közösség házasságon belül is csak ott lehet, ahol az ige megvalósul, ahol ketten vagy hárman egybe gyülekeztek az én nevemben, én ott vagyok. Milyen áldás egy férjnek és egy feleségnek, egy gyermeknek, mikor már együtt közösséget tudnak alkotni az Isten előtt, és Jézus nevében ő elé tudnak járulni. Miért van az, hogy sokszor panaszkodunk, felbomlóban vannak a közösségeink? Sajnos a formális vallási közösségeink is, épp úgy, mint az emberi különböző csoportosulások, hiszen a szociológiának és a csoport dinamikának a törvényszerűségei sajnos miránk is érvényes, mert emberi közösségek vagyunk. Ki adhat mégis életet? Az Atya, a Fiú és a Szentléleke három. Adjunk hát hálát Istennek megtartó kegyelméért, és hadd adjak ennek hangot egy szép verssel, Balogh Miklós versével. Visszasugárzik-e? Nézd csak a föld háláját, hogyha törődsz vele, egyre hűbb dajkájává lesz annak, amit belevetsz, s termi a sokszorosát szaporán önkéntes örömmel, s nézd a növényt, hogy meghálálja, amit belefektetsz, gazdagon adja gyümölcseit újra meg újra vidáman. Jószágot sem marad, soha gondviselésed adósa, adja a legjobbat, legtöbbet, mind, amit adhat. Hát a te hálád, ember, mennyi azért, amit Isten ad neked áldásként oly roppant bőkezűséggel. Minden ajándék tőle özönlik, azonban a legtöbb szent fia élete. Ó, mi döbbenetes beruházás, ekkora értéket nem adott soha, semmibe senki. És csak azért, hogy az ember az Isten képe lehessen, újra, amint volt, bűntelen és örök életű gyermek, eszmély, földi meg égi ajándékok sora láttán, visszasugárzik-e hódolatodban a hála az égre? Termi-e mindezekért az élted a hála gyümölcsét? Könnyelmű feledékenységeid ellen a lélek rámutat Isten jóságára azért, hogy örökre hálaadásba légy a teremtés szép koronája az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek. Amen. Drága mennyei édesatyánk, magasztalunk téged igédért, és a Szent Háromság vasárnapjáért, Urunk, hogy e szép ünnep napon felnyitod a mi lelki szemeinket, arra, hogy hitáltal tere át tudjunk nézni, és felismerjük a te munkádat a mi életeinkbe. Ó, köszönjük, mennyei atyánk, gondviselő szeretetedet, teremtő akaratodat. Te előtted hódol lelkünk, Úr Jézus Krisztus, aki magadra vetted keresztünket, hogy megválts és megszabadíts bennünket a halál nyomorúságától. És hadd köszönjük meg, Szentlélek Úristen, újjáteremtő erődet, mindazt a bölcsességet, amelyel el akarsz vezetni minket, Isten lényegéig, az igazságig és a szeretetig. Úrunk, kérünk, könyörülj meg rajtunk, hogy meg tudjunk nyílni előtted, és vágy ébredjen a szívünkbe, hogy közösségre léphessünk te veled. Így munkálkodj életeinkbe, Szent Háromság Úristen, teted igazi közösségi gyülekezetünket, családjainkat, emberi kapcsolatainkat teszüld újonnan, azáltal, hogy a mi életünk is új kapcsolatra léphette veled. Így áld meg, Urunk, a mi igére való figyelésünket, s engedd meg, hogy a te igéd sok gyümölcsöt teremhessen a mi szíveinkbe. Könyörgünk, legyél a betegekkel, a gyászolókkal, könyörgünk, hogy te áld meg a kicsinyeket, a gyermekeket, az ifjakat, a munkaterhét hordozókat, te legyél, Urunk, az idős életekkel, s te áld meg mindazokat, Urunk, akik a te nevedet segítségül hívják. Így hívunk és várunk, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szent Háromság, maradj örökre mi velünk. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána pedig az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Fogadjuk szeretettel a missziói munkacsoport részéről dr. Barta Árpádot és Tóth Melindát, a Vasárnap Iskolai Szövetség vezetőjét és az ő bizonyságtételét.
Kedves testvérek, azért jöttünk Melindával, hogy a gyülekezetet bátorítsuk. Bátorítsuk abban a küldetésben, ami elhangzott az istentisztet elején is, hogy tegyetek tanítványokká minden népeket. Ez a parancs, ez a küldetés, ez mindannyiunknak szól. És ezt a küldetés nyilatkozatunkban mi, melyik is fogalmaztuk célként, hogy szeretnénk Jézus Krisztus követői lenni, Jézus Krisztus tanítványai lenni. Ezért arra gondoltunk a csoportban, hogy missziós szervezeteket hívnánk meg alkalmanként bemutatkozásra, bizonyságtételre, amik szintén bátorítanak minket, és mi is szükséges, hogy bátorítsuk őket abban a szolgálatban, amit végeznek. A Vasárnapi Iskolai Szövetség gyermekek közötti evangelizációt végez. Én magam is többször vezettem gyermektábort, tudom, hogy nagyon szüksége van a gyermekeknek is arra, hogy meghallják a jó hírt. Így fogadjuk szeretettel Tóth Melindának a bizonyságtételét.
Aki az Isten akaratát cselekszi, az az én fivérem, nővérem és az én atyám. Olvashatjuk a Márk evangéliumának 3. részének 35. versében, és azt maga az Úr Jézus mondja. Micsoda kiváltság az, hogy Jézus Krisztus az ő fivérének és az ő nővérének akar bennünket fogadni. És az elmúlt napokban ennek az igeversnek az a része lett számomra nagyon hangsúlyos, hogy mindazokat, akik az Isten akaratát cselekszik. És olyan jó, hogy Istennek mind a két akarata elhangzott ma. Az egyik az, hogy elfogadni Jézus Krisztust személyes megváltónak, az életemnek az Urának. És olyan jó, hogyha ez megtörtént az én életemben, akkor atyámnak szólíthatom Istent, és onnantól kezdve azt mondja nekem, hogy menjek el tehát, és tegyek tanítvánnyá minden népet. Ezt az elhívást hallotta meg Mr. U is, Mr. Overholzer, ami missziónknak az alapítója, aki kicsin gyermekkorától kezdve járt templomba, járt gyülekezetbe, és minden történetet kívülről tudott, amit általában a gyermekórákon meg szoktak tanítani. Tudta azt, hogy ő bűnös, tudta azt, hogy van egy Isten, de senki nem mondta el neki, hogy hogyan lehet az ő Istene, az ő atya. Hogyan dönthet mellette, hogyan lehet Jézus Krisztus az ő szabadítója. És azt hallotta többször, hogy igen, a felnőttek dönthetnek, de egy kisgyermek nem értheti meg Isten igazságait. És azt mondta, hogy ő tenni fog egy kísérletet, és elkezdett olyan gyermekeket tanítani, akik nem ismerték a történeteket, és egyáltalán nem jártak gyülekezetbe. És egy idő után azt tapasztalta, hogy miután felhívást intézett ezeknek a gyermekeknek, hogy dönthetnek, megtértek, és megváltozott az életük. A szülők mentek oda hozzá, hogy mit tettél a mi gyermekeinkkel, mert teljesen más lett az ő életük. Olyan jó, hogy megtapasztalhatta, hogy ezek a gyermekek Istenüket az ő atyuknak hívhatták. És egy nagyon hangsúlyos igevers határozta meg aztán az életét, ami aztán a missziónknak is az alapigéje lett. A Máté evangéliumának a 18. részének a 14. verse, ugyanígy a ti mennyei atyátok sem akarja, hogy egy is elveszem e kicsinyek közül. Én nagyon-nagyon sokáig nem tudtam, hogy hogy lehet Isten az én atyám. Az én nagyszüleimtől hallottam bibliai történeteket, és aztán jóval később, 20 évesen egy barátnőmön keresztül ismerhette meg Jézus, mint megváltómat. És arra kellett rádöbbenni, hogy egy csomó olyan dolog történt az életemben, amit már nem tudok megváltoztatni, nem tudom visszacsinálni. Egy csomó olyan szokás ívódott bele az én életembe, amivel napról napra harcolnom kell. Mert kisgyerek koromban nem voltam az atya mellett. És amikor én megtértem, akkor egyre inkább egy gondolat kezdett el motoszkálni az én fejemben és az én szívemben. Vajon hány gyermek nem hallott még Istenről? És aztán az életemben volt egy nem túl vidám esemény egy buszmegállóban, amikor két gyermeket láttam, két fiú gyermeket, akik nagyon durván verték egymást, illetve hát leginkább a nagyobb, a kisebbiket. És az volt bennem, hogy én ebben nem szeretnék beleavatkozni. Az a fohár, ami kijött a szívemből, hogy Uram, engedd meg, hogy én ebben ne keveredjek bele, mit kezdenék én ebben a helyzetben? De Isten odasodorta ezt a két fiút mellém. Semmi más nem tudtam tenni, rákiáltottam a nagyobbik fiúra, hogy hagyja abba, és szóval megérkezett a busz, és a kisebbik fiú felmenekülhetett. És onnantól kezdve nem hagyott nyugodni az a gondolat, hogy mi lehetne ebből a két fiúból, hogyha gyermekkorukban hallottak volna Jézus Krisztus szabadításáról. Vajon hány és hány rossz szokás, hány és hány mocskos gondolat és szót kerülhettek volna el, mondjuk elkerültek volna ide ebbe a gyülekezetbe. Jó volt hallani ezt a felhívást, akkor most a gyerekek menjenek át a gyermekisten tiszteletre. És rá kellett döbbennem, hogy hány és hány gyermek nincs abban a kiválságos helyzetben, mint a Gábor Donát, hogy idehozzák pici gyermekkorukban. Vajon ezek a gyermekek kitől fognak hallani Jézus Krisztusról? Olyan jó, hogy mi tehetünk ez ellen. Nekünk felelősségünk van a körülöttünk élő emberek és a körülöttünk élő gyermekek felé. Vajon hány gyermeket érünk el? Hány gyermeket szólítunk meg az örömüzenettel? Vajon ha el is értem őket, hogyan tanítom őket? Csak az izgalmas történeteket tudják a Bibliából? Vagy tudják azt, hogy ők is lehetnek Isten gyermekei? Olyan sokszor hallom azt, hogy én nem kaptam Istentől elhívást a szolgálatra. Nekem egyszer azt mondta valaki, hogy és kaptál Istentől elhívást arra, hogy ne szolgálj? Mert a Bibliában ott van mindenkinek, hogy menjetek el. Nem mondja azt, hogy a papok, a lelkészek, a misszionáriusok, hanem azt mondja, hogy menjetek el. És ha Isten neked nem mondta azt, hogy ne szolgálj, akkor neked van elhívásod. De ott lehet a következő kérdés, hogy és hogyan tegyem? Én szeretem a gyermekeket, de hogyan szólítsam meg őket? És itt tudunk mi segíteni. Ez az elhívásunk, hogy segítsünk, mert mi magunk nem tudunk minden gyermekhez eljutni. De szeretnénk gyülekezeteket és hívő testvéreket megszólítani. Hogy hogyan tudja Isten igéjét lefordítani a gyermekek nyelvére. És ha valaki nem a tanításra kapott ajándékot, hogyan tudja az ő otthonát megnyitni a szomszéd gyermekeknek? Ahogy Árpád is mondta, nagyon nagy szükségünk van a támogatásra. Nagyon nagy szükségünk van arra, hogy amikor kimegyünk a hitetlen gyermekek közé, legyen egy ima háló körülöttünk, ami körbevesz bennünket. Nagyon nagy szükségünk van ima támogatókra. És szükségünk van azokra, akik, ha nem is tudnak elmenni, de azt mondják, hogy én anyagiakban tudom támogatni ezt a missziót. Én nagyon hálás vagyok a lehetőségért, hogy itt a gyülekezetben jelen lehettünk, és én arra szeretném bátorítani a testvéreket, hogy vágyják azt a csodálatos gazdagságot, amit Isten akkor tud nekünk adni, amikor ő neki szolgálunk. És ezt a gazdagságot, ezt senki nem tudja tőlünk elvenni. És bárcsak minél többen, minél több formában együtt szolgálhatnánk a megye gyermekeiért.